Szeretettel köszöntünk mindenkit. A mai alkalommal és a következő alkalommal szeretnénk befejezni Jelenések könyve áttekintését. Tehát a mai alkalommal a 19. fejezetnek a második részét vesszük, a 11. verstől, és a 20. fejezetet. Reméljük, hogy fog sikerülni, és legközelebb majd az ezévi utolsó alkalmon a 21. és a 22. fejezetet vesszük majd. Talán emlékszünk rá, ugye, hogy a 19. fejezetnek az első része, az első 10 vers arról szólt, hogy János apostol örvendező szózatokat hallott a mennyben, amelyek bejelentik, hogy eljött a bárány menyegzője, vagyis az az idő, hogy Krisztus egyesüljön, találkozzék a hívő népével, és magához vegye őket. És ez az örvendező szózat vezeti be azt, ami ezután következik, ami első látásra komorabbnak hat, de ezért is jó, hogy ezek az örvendező mennyei szózatok indítják, hogy valójában ez öröm, mert uralkodik most már az Isten, átveszi a hatalmat a föld felett, és boldogok azok, olvastuk, ugye, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És most olvasom ezután a 11. verstől a 16-ig. És láttam, hogy az ég megnyílt, és imé volt egy fehér ló, és aki azon ül, hivatik hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel volt írva, amit senki sem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik. És mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. A szájából éles kard jön ki, hogy azzal verje a pogányokat, helyesebben fordítva a népeket. Ő fogja azokat levegeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. És az ő ruháján és tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya és uraknak ura. Gondolom, hogy az eddigi tanulmányaink alapján senkinek sincs kétsége afelől, hogy a Jézus Krisztus dicsőséges megjelenésének a látomása ez. Ugye így mondjam, láttam, hogy az ég megnyílt, de az ábrázolás egészen biztos, hogy jelképes. Ugye gondolom, egyikünk sem arra gondol, hogy Krisztus ténylegesen lovon érkeznék, vagy hogy az ő szájából két élő éles kard jön ki. Ugye a Jelenések könyvének ezek a képei direkt úgy megfogalmazottak, vagy úgy ábrázolja a valóságot, ahogyan nekünk a legérthetőbb, vagy ahogyan a legjobban a lényegre tapint. Tehát nem a szó szerinti valóságot írja le, hanem a legkifejezőbb valóságot jelképekkel. Tehát miért mutatja be itt Krisztust úgy, hogy lovon érkezik, harcosként érkezik, hogy azt mondja, igazságosan ítél és hadakozik, és hogy seregek követik őt, és hogy a szájából két élő éles kard jön ki, mint aki igazságszolgáltatásra és ítéletre érkezik. De nyilván ez az egész ábrázolás azt akarja kifejezni, hogy ő most valóban egy hatalomátvételre jön, és valóban ítélet végrehajtóként érkezik. Ugye sok ember Krisztus nem is tudja így elképzelni. Bár ott van az apostoli hitvallásban is, és hangzik az Isten tiszteleteken, hogy Krisztus felment a mennybe, de majd onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. A legtöbb ember azért ezt úgy kizárja a gondolataiból, hogy hát a szelíd, jóságos Krisztus, a bárány Krisztus, ő sohasem fog ilyet tenni, hogy ő hatalomátvételnél igazságot szolgáltat, ítéletet tart. Emberek úgy gondolják, hogy ez sohasem történik meg. De szeretném mindenkinek feltenni a kérdést, hogy találkoztunk már egy különleges kifejezéssel a bárányjal kapcsolatban, ugye Krisztus nevezi báránynak, de valakinek eszébe jut az a kifejezés, ami Jelenések könyve eddigi részében szerepelt, ahol a bárány haragja, ugye? Tehát ez persze azt is kifejezi, hogy a báránynak egyébként nincs haragja, de milyen elvetemült gonoszság, vagy elfajult gonoszság az, ami a bárány haragját is kiváltja. És ugyanígy van itt egy másik kép, a 23. Zsoltár az Ószövetségben Krisztust úgy mutatja be, mint jó pásztort, ugye az Úr az én pásztorom, nagyon sokan ismerik ezt a Zsoltárt, és az ő szelíd pásztorbotja, ez van a szemünk előtt. De ez a pásztorbot egyszer vasvesszővé változik. Figyeljük meg, mit olvastunk itt a 15. versben, hogy ő fog legeltetni, vasvesszővel fogja legeltetni a népeket. Ez a második Zsoltárból származik ez a kép, és Jelenések könyve eddigi részében is találkoztunk vele már kétszer is. Tehát vegyük ezt komoly valóságnak, hogy amikor Krisztus megjelenik másodszor, akkor ő egyrészt azért jön, hogy az ő hívő népét magához vegye, és ez egy csodálatos örvendezés, és hogy a megváltás művét teljessé tegye a feltámasztás és az örök élet ajándéka odaadásával, de a másik oldalon az ő eljövetele ítélet végrehajtás is lesz. Milyen jó azért olvasnunk a 11. versben ezt, hogy ő hivatik, hívnek és igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. De nehezen tudjuk ezt elképzelni, hogy van tiszta igazságszolgáltatás, ami erkölcsileg fedhetetlen. De ez egész leírás ezt sugallja, hogy ő amikor ezt cselekszi, akkor is igaz és hűséges, és ő igazságosan ítél és hadakozik ez esetben is. Az a tény is, hogy fehérben érkezik, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, tiszta és fehér gyolcsba öltözve. Ez is ugyanezt sugallja, hogy ez egy szintiszta igazságszolgáltatás, fedhetetlen, nincs benne megtorlás, nincs benne bosszú, nincs benne elnagyolás, nincs benne túlkapás. Ez minden szempontból védhető és indokolható is. Szükségszerű, abszolút isteni igazságszolgáltatás. Mivel szeretnénk, ahogy említettem, a mai és a következő alkalommal befejezni ezt a szakaszt, itt nem térnék ki arra, hogy például a 15. vers végén, amikor azt írja, hogy ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját, hogy ez is egy megrázó kép, ez igazából idézett Ézsaiás könyve 63. fejezetéből vissza lehet keresni. Ott is azt olvassuk, így szól, aki itt most a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját nyomja, hogy igazságszolgáltatás napja volt szívemben. És ezután szeretném olvasni még a 17-től a 21. verset is. Itt rögtön utalnék arra, hogy Jelenések könyvében jellemző ez a szerkezet, ezt sokszor említettem, hogy összefoglalóan egy egész nagy tablót fölvázol a bekövetkező eseményekről, és akkor utána visszatér a részletekre. Tehát amit a 17-től a 21. versben olvasunk, ez nem pont Jézus eljövetelekor történik minden, hanem hogy így mondjam, itt egy lélegzetre bemutatja, hogy az igazságszolgáltatás végéig mi történik a kárhozottak ítéletével, büntetésével bezárólag, és aztán tér vissza a részletekre a 20. fejezetben. Majd rámutatok, hogy miért biztos, hogy ez nem pont Jézus második eljövetelekor történik, hanem egy összefoglalás egészen az isteni igazságszolgáltatás teljes lezártáig. Így olvasom a 17. verstől, és láték egy angyalt állni a napban, és kiáltott nagy szóval, mondván minden madaraknak, amelyek repdesnek az ég közepette, jöjjetek el és gyűrjetek egybe a nagy Istennek vacsorájára. Hogy egyétek a királyok húsát, és vezérek húsát, és hatalmasok húsát, lovaknak és rajtuk ülőknek húsát, és mindenkinek húsát, szabadokét és szolgákét, kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. És megfogaték a fenevad, és ővel együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét, ők ketten elevenen a kékkővel égő tüzes tóba vettetének. A többiek pedig megöletének a lovon ülőnek kardjával, amely az ő szájából jön ki, és a madarak mind megelégedének azoknak húsával. Ez az egész rész, talán valaki fel is fedezi, ott a 17. vers alatt a kis lapon jegyzett, rámutat erre, Ezékiel könyve 38.-39. fejezetéből idézett. Talán most erre se térnék ki, hogy ott van egy ilyen előkép, egy prófécia, amely a vég idejére is előre mutat, hogy a föld összes népei egy végső ütközetre gyűlnek az Isten népe is a megváltó ellen, de ez az ütközet, ez ki se bontakozhat, mert Isten közbelép szabadító hatalommal. Amikor itt sorolja, hogy királyok, vezérek, hatalmasok, szabadok, szolgák, kicsinyek, nagyok, ugye ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy személyválogatás nélküli ítéletről van szó, és itt senkit sem ment meg, sem az elismertsége, sem a rangja, sem ehhez hasonló. Azért mondtam azt, hogy ez nem pont Krisztus eljövetelekor valósul meg minden, ami itt van, hanem ez egy összefoglaló szakasz. Mert a 19. versben így olvassuk, láttam, hogy a fenevad a föld királyai és az ő seregeik egybegyűltek, hogy hadakozzanak az ellen, aki a lovon ül, és az ő serege ellen. Hát amikor Jézus eljön, senki se próbál vele szembeszállni. Nem tudom, talán van, aki emlékszik, hogy idéztük, úgy emlékszem többször is, Jézus a nagy profétikus beszédében, mikor a megjelenése jelenetét vázolta, akkor így ír, hogy amikor ő megjelenik, akkor sír a föld minden népe. Tehát egy hatalmas megdöbbenés, megrázkódtatás, senki ellenállásra nem gondol. Azon kívül arra is gondoljunk, amit Jelenések könyve 6. fejezeté végén olvastunk, hogy majd kiáltanak a kősziklák és a hegyeknek rémületükben, és azt mondják, hogy essetek mireánk, és rejtsetek el annak szín elől, aki a király székben ül, és a bárány haragjától. Tehát félelem, sírás, kétségbeesés, megrendülés, és itt nincs ellenállás. Egy kicsit tartsuk ezt most fenn, a 20. fejezet visszatér erre, hogy mikor lesz ilyen, hogy egybegyűlnek a seregek a lovon ülő ellen, azaz a Krisztus ellen. Ezt majd a 20. fejezet közelebbről megvilágítja, hogy erre mikor és miképpen kerül sor. Ugyancsak azért is mondhatjuk, hogy ez ilyen összefoglaló, előre tekintő szakasz, mert amiről a 20. vers beszél, hogy itt a fenevad és a hamis próféta, ugye ez visszautalás a 13. fejezetre, ezek elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vettetének, ez sem történik Krisztus visszajövetelekor. A Krisztus visszajövetelét a Szentírás úgy mutatja be, hogy ez az utolsó ítélet végrehajtó eseménye tulajdonképpen csak a megváltottak felett. Ugye úgy mutatja be a Biblia, hogy az utolsó ítéletnek van két vizsgálati szakasza és két végrehajtó eseménye. Az első vizsgálati szakasza az számunkra láthatatlan a mennyben zajlik le, még Jézus visszajövetele előtt. Többször utaltunk erre, ugye a szentírási igehelyeket felsorolva, tehát mire Jézus jön, addigra az egy eldőlt kérdés, hogy kik azok, akik az ő eljöveteleivel egy időben feltámadnak az élet feltámadására, az úgynevezett első feltámadásban, és kik azok, akik az élők közül elváltoznak, ahogy Pál apostol mondja, egy szempillantás alatt, tehát szintén újjáteremtett testbe öltöznek, magasabb rendű, örök életre alkalmas testben, és szintén visszakapják az örök élet jogát. Tehát Krisztus azokat az ítéleteket érvényesíti, a felmentő ítéleteket, ezek az emberek felszabadulnak a halál fogsága alól, és visszakapják az örök élet jogát, és Krisztus magukhoz veszi. A többiek egyszerűen meghalnak Krisztus megjelenésének a dicsőségétől, akik élnek ekkor a földön, de még fölöttük sem ítélethirdetés, sem ítélet végrehajtás ekkor nincs. A 20. fejezet fogja ezt részletezni. Azt is előre szeretném mondani, hogy ez a bizonyos kénkővel égő tüzes tó, mindenkinek rögtön eszébe jutnak a középkori elképzelések, ugye a pokol taváról. A következő fejezetben látni fogjuk, hogy nem erről van szó. Erre is visszatér a 20. fejezet, és közelebbi magyarázatot kapunk, hogy miféle tűznek taváról szól itt az írás. És ezek után akkor kezdjük el a 20. fejezetet olvasni, amely ezt a tömör összefoglalást részletezi, hogy hogy is lesz ez a végső isteni igazságszolgáltatás. Tehát olvasom a 20. fejezetből az első 3 verset. És láttam egy angyalt leszállani a mennyből, akinél volt a mélység kulcsa, és egy nagy lánc a kezében, és megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és sátán, és megkötözte őt 1000 esztendőre. és vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az 1000 esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Majd látjuk itt, hogy a 20. fejezet szakaszai sorba mennek, hogy most megmagyarázzák a részleteket. Az első szakasz arról szól, hogy mi történik Sátánnal ezután. A következő, a 4. verstől a 6. arról szól, hogy mi lesz a megváltottakkal ezután. És így tovább. Aztán a 7. a 10. vers, hogy mi lesz ennek a bizonyos 1000 esztendőnek a végén. Akkor nézzük most ezt az első szakaszt, amit felolvastunk, mi lesz Sátánnal ezután. Nyilván egy jelképes látomás ez is. Egy angyalt lát leszállni a mennyből az apostol, akinek a mélység kulcsa van a kezében, és egy nagy lánc a kezében. A mélység kifejezésre emlékszünk, mit jelképez a mélység a Bibliában? A démonok helyét, a démonok birodalmát, nagyon helyes. Emlékszünk, amikor Jézus meggyógyít megszállt embert, akkor a démonok kérik, hogy ne parancsolja, hogy a mélységbe menjenek. Vagy azt írja Péter apostol a levelében, hogy a bűnbe esett angyalokat a mélységbe taszítva Isten fenntartja az ítéletre. Másik jelentése is van a mélység szónak. Valaki emlékszik rá, hogy mi a másik, mit jelez a mélység szó? Biblia legelejére gondoljunk, a teremtés történetre. Hogy kezdődik az első vers? A föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén. Tehát a váltó fogalma a kietlenségnek és a pusztaságnak a mélység. Ez a két jelentése van, kietlenség, pusztaság és a démonok birodalma. Tehát akkor valami olyasmit érzékeltet itt ez az első 3 vers, hogy a földünk, miután Jézus elvitte innét a megváltottakat, ugye itt nem részletezi az ige, de bőséggel feltárja ezt másutt. Ugye a Tesszalonikai levélben így írja Pál apostol, hogy akik feltámadnak és akik elváltoznak, azok elragadtatnak az Úrral együtt a felhőkön. Vagy ahogy Jézus mondta a búcsú beszédeiben, hogy elmegyek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És az én atyámnak házában sok lakóhely van, és ha nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, és ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Tehát Krisztus a megváltottakat elviszi innét, és itt mi marad a földön? Mélység, kietlenség és pusztaság. Ha most arra gondolunk, amit a 7 utolsó csapásról megismertünk, akkor gondolom mindegyikünknek egyértelmű, hogy ez a föld egy kietlen pusztaság lesz. Hiszen Jézus azt mondta, hogy olyan nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni, és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem menekülhetne meg. És utána még gondoljunk arra is, amit a 7 utolsó csapásnál ugye olvastunk, hogy minden hegy sziget helyéből, ugye a 7. csapásnál ezt olvastuk, minden hegy és sziget helyéből kimozdítatik, és hogy végül olyan jégeső, mint a talentumok, az mondtuk, hogy az 50 kiló, tehát 40-50 között, tehát hogy mint a talentumok olyan nagy jégek esnek alá, tehát semmi kétségünk nem lehet, hogy a 7 utolsó csapás végén, ugye az ember okozta nyomorúságok kulminációs pontján és az Isten ítéletei végén itt kietlenség és pusztaság van a földön. Nyilván nem szó szerinti az sem, hogy megkötözi Sátánt egy nagy lánccal 1000 esztendőre, és azt mondja, beveti a mélységbe, hogy többé el ne hitesse a népeket, amíg betelik az 1000 esztendő, és egy érdekes előre mutató utalás, azt mondja, azután el kell neki oldoztatni egy kevés időre. Nyilván nem szó szerint kell értenünk a Sátán megkötözését. Valaki emlékszik egyébként rá, hogy valahol szerepelt ilyen, hogy démoni erők megkötözése és eloldása? Jelenések könyve 9. fejezeténél emlékszünk, az a 4 angyal, ami az Eufrátesznél volt megkötözve, ami aztán eloldatik. Ugye itt az iszlám hatalomnak az isteni fékezéséről, majd pedig a szabadon engedéséről volt szó, ha visszaemlékszik valaki egy kicsit a 9. fejezetre. Ugye ott is azt olvastuk ezekről a démonikus erőkről, tehát ott sem az Isten angyalainak a megkötözéséről volt szó, hogy királyukul a mélység angyala van felettük, akinek a neve Abbadon, vesztő, pusztító, Tehát ott is félreérthetetlen volt, hogy a mélység a démoni világot szimbolizálja, és hogy ilyen démonikus erőknek a megkötözéséről, majd az eloldásáról van szó. Na hát itt is ugyanez a kép. Mit gondolunk, Sátán hogyan kötöztetik meg, hogy többé el ne hitesse a népeket? A jelképes beszéd mire utal? Rájön valaki? Azt mondtuk, a föld kietlen egy puszta. Jézus, ugye? Hát nincs. Nincs, így van, pontosan. A megváltottakat Krisztus elvitte magával, akik meghaltak Krisztus megjelenése dicsőségétől, és itt marad a kietlen is puszta földön, és nem tud elhitetni. Mit gondolunk, hogy ez milyen időszak Sátán számára? Szörnyű, pontosan. Ez az az időszak, amikor a tehetetlenség láncaival van megkötözve, tevékenysége nincs, elmélkedhet a lázadásán és annak az eredményén. Még szemmel is látható, hogy hova vezetett az önzésnek a filozófiája, ami az ő találmánya, az a lázadás, amit ő elindított, és amiben az emberiséget belevitte. Ez most még titokzatos előttünk, hogy miért mondja az ige, hogy azután el kell neki oldatni egy kevés időre. Itt is meg kell említenünk, hogy a Biblia tanítása szerint Sátán is és a démonai, nyilván ők is itt vannak, csak nekik már nem tudnak egymásnak újat mondani, ők mindnyájan azonosultak a gonoszság elvével, szóval ott már nincs, hogy így mondjam, tevékenységi kör vagy lehetőség. Ez még titokzatos előttünk, hogy mit jelent, hogy azután el kell nekik oldoztatni egy kevés időre, de erre visszatérünk, és ahogy mondtam, itt is említsük meg, hogy a Sátán is és a démonok is teremtmények, és Isten tartja fenn őket, és bármikor megsemmisíthetné őket. Ugye idéztem az előbb a Péter második levele, második fejezet, negyedik versét, ahol azt mondja, hogy a bűnbe esett angyalokat Isten a sötétség láncain tartja, a mélységbe taszítva, hogy fenntartassanak az ítéletre. Tehát ők is fenntartatnak, Isten tartja fenn őket. Egy nagyon szemléletes megfogalmazást olvastam egy Biblia magyarázó könyvében. A bibliai kijelentések alapján azt írja, hogy Isten olyan könnyen elpusztíthatná Sátánt, mint ahogy elejtenek egy kavicsot. Mégsem teszi, fenntartja az 1000 év alatt, és még azután is el kell oldoztatni neki egy kevés időre. Szóval valahol érezzük, hogy ez egy döbbenetes dráma, és az Isten bölcsessége azt kívánja, hogy mindaddig ne semmisítse meg Sátánt, míg tökéletesen és teljesen nem leplezi le önmagát és a filozófiáját. Isten egészen addig engedi, míg örök immunitás lesz a bűnnel szemben. Ő tudja, hogy így mondjam, visszatartani magát, hogy az igazságos ítéletet végrehajtsa Sátánon, mert a teremtményei értekét nézi. Ugye Sátán már nem fog megtérni, őt nem volna miért fenntartani, de akármilyen különös a teremtményei, a megmenthető teremtményei érdekében tartja fenn, hogy minden nyilvánvaló legyen vele is a filozófiájával kapcsolatban, és hogy így mondjam, Isten tűri, és Isten kivárja a kellő időt, amíg minden bebizonyosodik vele és az eszméivel kapcsolatban. Mielőtt tovább mennénk és olvasnánk a 4. verstől a 6. verset, meg kell említenem, hogy nem mindenki úgy érti a 20. fejezetet, ahogy én most ezt a Biblia alapján végig próbálom magyarázni, ugyanis van két irányzat, és ezt a két nevet érdemes megjegyezni, az egyiket úgy hívják, hogy posztmillenista irányzat, a másikat meg úgy hívják, hogy premillenista irányzat. Az összes keresztények, akik léteznek, vagy az egyik irányzathoz csatlakoznak, vagy a másikhoz, a Jelenések könyve 20. fejezete értelmezése szempontjából. Ugye erről a bizonyos 1000 esztendős időszakról egyedül itt ezen a helyen van szó a Szentírásban, és ez a két elnevezés a következőt jelenti, a poszt és a pre, ugye az után és az előtt, hogy az 1000 év előtt vagy az 1000 év után, az arra vonatkozik, hogy az egyik irányzat úgy gondolja, hogy Jézus az 1000 év után jön el, a másik pedig úgy gondolja, hogy Jézus az 1000 év előtt jön el. Most akkor felteszek egy kérdést, hogy itt, ha a Jelenések könyve 19. és 20. fejezetét egybevetjük, ugye itt folyamatosan írja az eseményeket, akkor pusztán csak, ha így sorba nézzük az igei leírást, milyen eredményre jutunk? Melyik nézet helyes szerintünk, a posztmillenista vagy a premillenista? Jézus az 1000 év előtt jön el, vagy az 1000 év után? Tessék? Hát mert a 19. fejezetben ugye már bemutatja Jézus megjelenését, tehát a 19. fejezetben már mondja, hogy eljött a bárány menyegzője, és ugye a felesége elkészítette magát, látjuk, hogy az ég megnyílik, Jézus megjelenik isteni dicsőségben, tehát előbb írja a jelenések könyve Jézus visszajövetelét, és azután az 1000 éves időszakot. De azt is szeretném megmondani, hogy a két irányzat között eszmeileg mi a különbség. A posztmillenista irányzat az úgy gondolkozik, hogy az 1000 év itt lesz a földön. És szinte szó szerint értik ezt, hogy Sátán megkötöztetik, és Krisztus uralkodik az ő papjaival, amiről majd a 4. versben lesz szó. És ezt úgy gondolják, hogy ez lesz a kereszténység világra szóló győzelme, a keresztény eszme győzedelmeskedik a világon. Úgy vélik, hogy először a zsidó nép fog megtérni, aztán az egész világ megtér, lesz egy krisztianizált világ, és Krisztus akkor jelenik meg, amikor minden el van készítve ahhoz, hogy ő itt beüljön a trónra, és átvegye a föld feletti uralmat, mert egy spirituális evolúciónak a, tehát egy lelki fejlődési folyamatnak a végén fog Jézus megjelenni. A premillenista irányzat pedig azt mondja, hogy Jézus egy válságnak a csúcspontján érkezik meg, megmentőként, szabadítóként, és ez az 1000 év már nem a földi történelemhez tartozik, ez a földi történelmen túl van, ez alatt az idő alatt a föld kietlen és puszta, ugye ahogy az előbb soroltuk, és Sátán a tehetetlenség láncaival van megkötözve. Mit gondolunk, hogy mi az eszmei nagy különbség a kettő között? Ugye a posztmillenista az úgy gondolja, hogy azért ezen a földön az ember nem olyan rossz, azért itt a keresztény eszme egyszer győzedelmeskedik, azért valami nagy pozitív fináléval ér véget a földi történelem, és Krisztus majd itt egy földi trónra fog ülni, és az Isten országa végül is törés nélkül, most figyeljük a lényeget, törés nélkül fog megvalósulni a földön. Tehát belefejlődik a világ egy ilyen állapotba. A másik nézet azt mondja, hogy az emberi bűn makacs és szörnyű, mivel az emberek többsége, ahogy Jézus mondta, hogy többen járnak a széles úton, azért az emberi történelemben be fog érni az a törvényszerűség, hogy a bűn teljességre jutva halált nemz, és ha Krisztus el nem jönne, akkor ennek totális pusztulás lenne a vége, és egy törés vonallal lesz majd csak új ég és új föld, mert Isten ítéletet tart, Istennek meg kell semmisíteni a bűn minden nyomát és következményét, és azután végez egy újjáteremtést, újjáteremti az egész világot, és újraindítja rajta majd a történelmet, úgy, ahogy kezdetben volt. Most felteszek egy kérdést, hogy ki melyiket látja valószínűbbnek. Úgy csak az emberi gondolkodása és a tapasztalata alapján. Az utóbbi. Ugye az utóbbi tűnik sokkal, de sokkal reálisabbnak. Azért nézem itt pillanatra a táskámat, hogy egy kis könyv éppen nálam van, de lehet, hogy a másik táskámban maradt. Na mindegy, majd a végén előveszem, és megmutatom, hogy hangzik egy posztmillenista, egy igazi posztmillenista nézet. Bemutatok egy kis könyvet, és ez rengeteg kiadványban megtalálható. Ez a kis könyv, nézzük csak meg. Jeruzsálem, a világ béke akadálya, ez a kérdése, a zsidó templom drámája, az Ethos kiadó adta ki, és ebből most mindjárt megmutatok egy kis részletet. Végig magyarázza a bibliai proféciákat, nagyon sok idő meghatározást is, de teljesen, ezt kell mondanom, hogy önkényesen, és akkor szeretnék egy kis részletet olvasni. Jeruzsálem, a világ béke kiinduló pontja. Tehát, hogy ott majd valami békesség teremtődik, és ez lesz a világbéke kiinduló pontja, hadd olvassak néhány sort. Nem lélegzett elállító városa Jeruzsálem. Innen fogja a messiás egykor megoldani az emberiség minden problémáját. Mindazokat a problémákat, amelyeket mi, a föld lakosai az egész világtörténelem során nem tudtunk megoldani. Háború, éhség, betegség, járványok, környezeti katasztrófák, szegénység, szociális igazságtalanság. Jeruzsálem ugyan mérhetetlenül sok szenvedést, nyomorúságot, vért és könnyet látott a múltban, és még szörnyű dolgok várnak erre a városra, sőt általa szűnik meg ennek a világnak a békéje, de végül onnan fog valóságos és igazi béke kiáradni ebbe a világba. Olyan béke, amely Jézus Krisztus Jeruzsálem kapui előtt elszenvedett áldozati halálán fog alakulni. A bibliai profécia szerint békében fog élni egymással arab és zsidó, sőt minden nemzet. Tehát látjuk, itt nincs szó arról, hogy megváltottak és nem megváltottak. Ezen a földön, itt a földi élet körülményei között lesz a megváltás, egy világ béke, és minden nemzet békében fog élni egymással, és Jézus törés nélkül itt a földi történelemben fog majd trónra ülni. Tehát ezt a két nézetet ne felejtsük el, posztmillenista és premillenista. Egyértelműen azt mondhatjuk, hogy a Biblia a premillenista nézetet támasztja alá. Félreérthetetlen 19. fejezetben Jézus eljövetele, 20. ír az ezeréves időszakról, és mindjárt látjuk a 4-től a 6. versben tovább a leírást, és láték királyi székeket, és leültek azokra, és adaték nékik ítélettétel. És láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezükre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Most, ami az 5. vers elején van, az olyan, mintha egy zárójelbe tett rész lenne, a többi halottak pedig meg nem elevenedének, míg nem betelik az 1000 esztendő. És visszautalva a 4. versre mondja, ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Megállok egy pillanatra, itt is kitűnik egy perc alatt, hogy a posztmillenista vagy a premillenista nézet a helyes. Hát a feltámadás megelőzi az 1000 esztendős időszakot, nem? Tehát itt van egy isteni természet feletti beavatkozás, és ezt nem is vitatja senki, mert az egész Biblia a Krisztus második adventjéhez kapcsolja az első feltámadást, a megváltottak, újjáteremtett, magasabb rendű testben való feltámadását. És itt úgy látja őket János apostol, mint akik királyi székeken ülnek. Ugye Isten olyan nagyra értékeli azoknak a győzelmét, akik a saját természetük felett győznek, az önzés, a bűn törvénye felett. Például Jelenések könyve egy korábbi részében, az úgynevezett laodíceai levél végén is ezt olvastuk. Jézus így szól, aki győz, megadom annak, hogy királyi székembe üljön velem, amiképpen én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Ugye természetesen nem arra kell gondolni, hogy statikusan fognak ülni valamilyen földi, emberi királyi széken, hanem ez egész egy szimbolikus ábrázolás, ami azt fejezi ki, hogy Isten mi nagyra értékeli a győzelmüket, és mennyire felmagasztalja őket. Ugye itt pont azok sorsának a megfordulását látjuk, akiknek fejüket vették Jézus bizonyságtételét és az Isten beszédét. És akik kitartottak abban a próbatételben, amely a fenevad képe és bélyege imádásával volt kapcsolatos. De most fordítsuk a figyelmünket különösen arra, hogy mit jelent az, hogy adaték nékik ítélettétel. Hozzáteszi még a 6. vers, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, majd a későbbiekben értjük meg, hogy miért mondja, hogy ezeken nincs hatalma a második halálnak. Tehát itt megtudjuk, hogy mi van a megváltottakkal. Ugye eddig odáig kísértük, hogy Krisztus magával viszi őket a mennybe, elviszi az ő atya házába. Megvolt ez a bizonyos bárány menyegzői vacsorája, a megváltás ünnepe, és most mivel foglalkoznak, vagy mit tesznek? Azt mondja, hogy adatik nékik ítélettétel. Első persze úgy tűnne, mintha itt egy ellentmondás lenne a Bibliában, mert János evangélium 5. fejezetének 22. versében azt olvassuk, hogy az atya nem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Hát akkor milyen ítélettétel adatik a megváltottaknak? Meg az is egy kicsit olyan furcsa gondolat lenne, hogy hát először is ők is vétkeztek, ők is törvényszegők, hát hol van erkölcsi alapjuk, hogy ők ítéljenek másokat. Még visszásabbnak gondolnánk, hogy hát most talán, ugye itt most a kárhozottak, akik már nem nyerhetnek üdvösséget, fölöttük zajlik az ítélet. Ugye ez a második nagy vizsgálati szakasza az utolsó ítéletnek, hogy netán ők visszaadnak valakinek valamit, vagy az ellenségeikre szabnak ki büntetést. Hát ezeket mind felejtsük el, mert nem erről van szó. Ez az adatik nékik ítélet tétel nincs ellentétben azzal az igével, hogy az atya az ítéletet egészen a fiúnak adta. Egyedül Krisztus lesz az ítélő bíró, aki döntéseket hoz. Ugye róla mondja Pál apostol, hogy ő az igaz bíró, hanem ez azt jelenti, hogy Isten belevonja őket az ő ítélkezésének az indoklásába. Velük együtt veszi végig a nagy küzdelem történetét, ami itt a földön zajlott, hogy értsék az Isten minden rendelkezését és útmutatását, és egyetértsenek végül az Isten ítéleteivel, és megnyugodjanak abban, hogy ezek igazságosak. Nem tudom, ki emlékszik egy részletre, ami a hét utolsó csapás bevezetése volt a 15. fejezetben. Ugye ott is mielőtt ezeket a félelmetes jeleneteket írná, és esetleg megijednénk, hogy hát Isten itt talán mégsem igazságos egészen, vagy nem irgalmas egészen, ugye előre bocsátott egy jelenetet, hogy látta János apostol a megváltottakat a mennyben, és a 3.-4. vers szerint énekelték Mózesnek, az Isten szolgájának az énekét, és a báránynak énekét ezt mondván. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te utaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert csak egyedül vagy szent, mert eljönnek mind a népek, és meghajolnak előtted, mert a te ítéleteid nyilvánvalóká lettek. Tehát milyen meggyőződés lesz úrrá rajtuk? Nagyok és csodálatosak a dolgaid, igazságosak és igazak a te ítéleteid. És mikor? Amikor az Isten ítéletei nyilvánvalóká lesznek előttük. Ez a legjellegzetesebb kifejezés. Tehát megértik annak a miértjeit, megértik annak az igazságosságát, és egyet tudnak érteni Istennel. Nem egyedül csak Jelenések könyve beszél erről, hanem nézzünk egy másik igehelyet is az Új Szövetségben. A korintusiakhoz írt első levél 6. fejezetéből olvassuk el az első 3 verset. Az a szöveg összefüggés, hogy ugye Pál apostol alapította a korintusi gyülekezetet, ez egy görög kikötőváros volt, és miután az apostol már eljött onnét, időről időre híreket kapott, hogy mi zajlik a gyülekezetben, és ez a levele is egy reagálás ezekre a hírekre, és megtudta többek között, hogy világi hatóság előtt, illetve hát világi bíróság előtt pereskednek egymással a gyülekezet tagjai. És ezzel kapcsolatban írja nekik a Pál apostol a következőket. Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletekre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nemhogy életszükségre való dolgokat? Tehát Pál apostol is tud arról, ő is próféta, Isten tanította őt, és kijelentéseket kapott, hogy a világot ítélik meg a megváltottak, és angyalokat fognak megítélni. Milyen angyalokra gondolhatunk itt? Nyilván Sátánra és a démonokra. Tehát ez alatt az 1000 év alatt folyik az egész kárhozott sereg ítélete, mindazok, akik a bűn lázadásában benne voltak, és ebben még beletartoznak Sátán és az angyala is, és Isten belevonja ebbe a megváltottakat, és az ítéletei nyilvánvalóká lesznek előttük, amire ők nem tudnak mást mondani, mint hogy igazságosak és igazak a te ítéleteid. Én mindig úgy gondolok erre az 1000 évre, hogy ez egy hatalmas iskola lesz. Hogy ezt ne úgy gondoljuk el, ne valami komoran gondoljunk erre, hogy ez csupa sötétség, mert ugye a Biblia ezt nem részletezi, de azt hiszem, semmi önkényesség nincs benne, ha azt mondjuk, hogy ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy mivel ezeknek a kárhozottaknak az élete szorosan összefonódik a megváltottak életével, és az egyéni életeknek a kis mozaikjaiból épül föl az egész nagy történelem, hogy ezt végül is csak úgy lehet elképzelni, hogy végig tekintik a bűnesettől, a teremtéstől, a bűnesettől végig az egész történelmet, és végig tanulmányozzák, Isten szemével látják, és ebben benne lesz az is, az Isten kegyelmi cselekedetei. Az is, hogy az Isten velük mennyi kegyelmet cselekedett, azokkal is mennyit, és hányszor próbálta. Ugye, ahogy Jézus, mikor sírt Jeruzsálem felett, ezt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. Én úgy tudom elképzelni, hogy itt a megváltottak óriásit nőnek megértésben, jellemben, ismeretben, és talán úgy is képzelhetjük el, hogy kiegyenlítődnek a köztük lévő különbségek. Mert képzeljük el, hogy akik az emberiség első nemzedékeiben éltek. És milyen különbözőek az ismeretek, a tapasztalatok, akik később éltek. De hogy így mondjam, itt felnőnek egymáshoz, és felnőnek Istenhez. Megértik az ő gondolatait, megértik az ő gondviselése útjait, megértik a bűn drámáját, megértik azt, hogy Isten csak azokról mond le, akiken végleg nem lehet segíteni. Megértik azt, hogy az Isten ítélete nem megtorlás, hanem tulajdonképpen kegyelem. Mert ezek nem tudnának örülni az örök életnek, nekik idegen az a világ. Nem sajátították el a szeretet és a szolgálat törvényét, ők nem is éreznék ott jól magukat. És az Isten ítélete nem bosszúállás és megtorlás, hanem végül is egy kegyelmes vég. A bűn történelmét le kell zárni. Olyan értelemben kegyelmes vég, hogy a Biblia így mondja, hogy megsemmisülnek végül, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Nem tud az Isten ennél jobbat tenni most már velük, ha nem lehetett megmenteni őket. Tehát azt gondolom, egy rendkívül fontos időszak, és milyen sokat mondó az nem, hogy Isten nem úgy zárja le a megváltás történetét, vagy a földi történelmet, hogy mondjuk ezt mondaná. Aki üdvözült, örüljön, legyen boldog, ne kérdezzen semmit, örüljön az örök életnek. Nem így történik. Hanem Isten elszámol minden egyes élettel, elszámol a maga döntéseivel, nyilvánvalóvá teszi az ő ítéleteit. És azt hiszem, hogy az Isten ismerete itt nő nagyra a megváltottaknak. Itt lesz az, amit Jézus így mondott, azon a napon már nem kérdeztek engem semmiről. Vagy ahogy mondja a szeretet himnusz a végén, hogy akkor a gyermek ismeretet felváltja a felnőtt ismeret Isten felől. És úgy fogjuk Istent ismerni, ahogy most ő ismer minket. És mindezt gondoljuk meg, hogy már a megváltottság helyzetében, a mennyben, ahol már látják ennek az egésznek a pozitív végét, Isten szeretetteljes és áldásos terveinek a kibontakozását. És miután ezt néztük, olvassuk tovább. Olvasom a 7. verstől a 10. Ugye eddig csak egy célzás volt, hogy az 1000 esztendő végén Sátánnak el kell oldatni egy kevés időre, és most szól arról, hogy mi lesz az 1000 év végén. És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. És kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, akiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljönnek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, és Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. És az ördög, aki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, ahol van, ez nem jó fordítás, a görögben az van, ahová. Ahová a fenevad és a hamis próféta is vettetett, és kínosztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. Mit gondolunk, mivel oldatik el az 1000 esztendő végén Sátán az ő fogságából? Itt találja valaki? Mert nézzük csak, mit olvastunk az 5. vers elején. A többi halottak meg nem elevenednek, míg nem betelik az 1000 esztendő. Akkor mi következik ebből, hogy az 1000 esztendő végén a többi halottak is megelevenednek? Tehát akkor mivel oldatik el Sátán a fogságából? Megint van kit elhitetni. Megint van lehetősége a tevékenységre. De milyen jó, hogy előre mondta, hogy ez már csak egy kevés idő. Ez már csak egy rövid végjáték. És mit csinál Sátán? Azt olvassuk a 8. versben, hogy kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket. Ha nem olvastuk volna az 5. versben, hogy a többi halottak nem elevenednek meg, míg betelik az 1000 esztendő, akkor zavarba lennénk, mert azt mondják, hát miféle föld 4 szegletén lévő népeket, mikor itt mindenki meghalt Krisztus megjelenése dicsőségétől, a többi halottak nem elevenedtek meg, csak az első feltámadás volt meg. De így akkor világosan látjuk, hogy ezek azok, akik a második feltámadásban feltámadtak az 1000 esztendő végén. És aztán így mondja, hogy a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, itt is megállok egy persze, ugye az Adi versből, ha máshol itt nem Gógra és Magógra emlékszünk, és ez Ezékiel könyvének ugyanaz a 38-39. Fejezete, amire előbb a 19. fejezetben is utalt, és ki ez a Góg és Magóg, ott még más neveket is találunk. Ugye a vízözön után az emberiség Noé három fiától szaporodott el, Sém, Kám és Jáfet. És ez a Góg és a Magóg, ezek a Kám és a Jáfet fiai. Tehát a jelképes beszéd azt jelenti, hogy az emberiség ősatyáinak a nevével az összes népet akarja ábrázolni. Tehát azt fejezi ki ez a jelképes beszéd, hogy a föld négy szegletén lévő népeket, mindenkit, az egész kárhozott sereget Sátán egybegyűjti háborúra, és milyen döbbenetes ez a kifejezés, akiknek száma, mint a tenger fövenye, mint a homokszemek a tengerparton. Ugye olyan jó olvasni a Bibliában, hogy akik csak az utolsó nemzedékben is megváltást nyernek, azt mondja róluk Jelenése könyve 7. fejezet, hogy egy nagy sokaság, akiket senki meg nem számlálhat. Mégis ezzel együtt kisebbség az üdvözültek, az első feltámadásban feltámadottak, a második feltámadásban életre kelő sokasághoz képest. Róluk azt mondja, hogy számuk, mint a homokszemek a tengerparton. Feltennék egy kérdést, nem tudom, ki tudna rá válaszolni, hogy miért tudhatjuk biztosan azt, előre mondom, hogy Krisztus egyik tanítására gondolok, hogy sajnos, és ez nyilván Istennek is a legmélyebb fájdalom, a többség nem üdvözíthető. Sajnos az emberek többsége nem üdvözíthető, bár az is egy nagyon nagy sokaság, akik üdvözülnek, de mégis kisebbség azokhoz képest, akik a második feltámadásban támadnak föl, és akik nem nyerhetnek örök életet. Melyik tanítása az Krisztusnak, amiből ezt ki lehet következtetni, hogy ez lesz a szomorú arány? Ugye ezt Jézus úgy mondta el, mint ami az idők végéig érvényes, azt mondta, hogy széles az az út, és tágas az a kapu, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. És keskeny az az út, és szoros az a kapu, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják. Ez nagyon fájdalmas. Ugye a példabeszéd olyan egyszerű, és mégis olyan sokat mondó, mert megkérdezem, hogy ha valaki egy utat választ, akkor mi az észszerű szempont? Az, hogy milyen az út, vagy az, hogy hova visz? Hát nyilván az az észszerű, és az emberek mégis mi szerint választanak. Nem az szerint, hogy hova visz, hanem hogy milyen maga az út, ugye? Ugye erre utalt Jézus ebben a példabeszédében. Azt mondja a 9. vers elején, hogy feljöttek a föld szélességére. Megint a tömegre utal, hogy mondanánk ezt más szavakkal? Ellepik a föld színét. Számuk, mint a tenger fövenye, és ellepik a föld színét. És így folytatta, körülvették a szentek táborát és a szeretett várost. Hát itt egy pillanatra meglepődünk, azt mondjuk, miről van szó? Hol van itt szentek tábora és szeretett város? Hát ugye Krisztus elvitte a megváltottakat a mennybe, és itt már kietlen és puszta a föld, miről van szó? Ezt később magyarázza meg a 21. fejezet. Nézzük csak egy pillanatra a 21. fejezet második versét. És én, János, láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely Istentől szállt alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített mennyasszony. Tehát azt mondja, a mennyből száll alá a mennyei Jeruzsálem, és miért mondja azt, hogy mint egy férje számára felékesített mennyasszony, mert itt nem valami város, falak, vagy nem tudom mi a lényeg, hanem az, hogy ebben vannak a megváltottak. Ugye? Ezért mondja, hogy mint a bárány mennyasszonya, felesége, a megváltott sereg. Ugye ezt fogalmunk sincs, hogy hogyan történik, de az írás azt érzékelteti, hogy még a befejezés előtt, tehát a második feltámadással körülbelül egyidejűleg, vagy közvetlen azt megelőzően, alászáll a mennyei város a megváltottakkal együtt, Krisztus velük jön. Úgy tűnik, hogy ez lesz, hogy így mondjam, az első helyfoglalás ezen a földön, amely mindeddig Sátán területe volt. Zakariás könyve utal erre, Zakariás könyve 14. fejezete az Ószövetségben, azt írja, hogy az olajfák hegye ketté hasad, egy igen nagy síkság keletkezik, és azt mondja, eljön az én Istenem, és minden szent ő vele. Tehát én azt érzékelt érti ez az ószövetségi profécia, hogy előre elkészít egy helyet ezen a kietlen földön Isten a mennyei Jeruzsálemnek, egy igen nagy síkság keletkezik, mondja, és lehet, hogy ebben is van egy ilyen érdekes összefüggés, mert Jézus az olajfák hegyéről tért vissza a mennybe, és így hangzott a kíséretéből visszamaradt angyalok szava a tanítványoknak, hogy mit álltok itt nézve a mennybe, az a Jézus, aki felvitették tőletek, akképpen jön el, ahogy láttátok elmenni. Tehát, mintha azt érzékeltetné ez a zakariási profécia, hogy még ott is készítetik egy hely, ami Jézus szenvedés történetének a helye volt, hogy egy igen nagy síkság, mondja, és oda száll alá ez a mennyei város, hogy hogyan is, miképpen, ugye ez nyilván a Teremtő Istennek nem gond megvalósítani. És akkor már értjük, hogy mit jelent ez, hogy körülvették a szentek táborát és a szeretett várost, ugye ez a szentek tábora, hogy azt mondja, eljön az én Istenem, és minden szent ővel erre a helyre. És akkor megint úgy érzékelteti, hogy egyszerre végigmondja a történetet, nehogy megijedjünk, hogy mi lesz ebből. Már rögtön mondja, hogy mi lesz a vége. Ki se bontakozhat ez a küzdelem, mert azt mondja, Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti azokat. Tehát itt nem kell félni attól, hogy elfoglalják, és Sátán visszaszerzi a föld feletti hatalmat. Azt mondja, Isten megengedi, hogy bizonyítsák, hogy a gondolatmenetük fonalát ott veszik föl, ahol letették, folytatják az előbbi lázadásukat, tényleg nem lehet segíteni. Isten megengedi még a lázadásnak ezt az utolsó fellobbanását, ezt az utolsó demonstrációját is, a Sátán és a serege lázadásának, de kibontakozni már nem engedi. És a 10. vers rögtön utal arra is, hogy mi lesz Sátán sorsa, aki elhitette őket, azt mondja, vettetik a tűz és kénkő tavába, ahová a fenevad és a hamis proféta is. Itt megállok egy pillanatra megint, akkor most sejtjük, hogy nem egy külön tűznek taváról van szó, mert azt mondta, hogy ezek, akik a második feltámadásban feltámadtak, ezeknek a száma, mint a homokszemek a tengerparton, és ellepik a föld színét, feljönnek a föld szélességére. És ha Istentől a mennyből tűz száll alá és megemészti azokat, akkor egyre lehet gondolni, hogy az egész föld felszín egy tűztengerré válik. Tehát ez nem valami külön pokoltava valahol, hanem ha ezekre tűz száll alá, akkor az egész föld felszín válik egy tűztengerré, és ebbe vettetnek mindnyájan bele. És amikor azt mondja, végén kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké, ugye ez már Jelenések könyve 14. fejezeténél megbeszéltük, hogy meg ne tévesszen bennünket az örökkön örökké kifejezés, mert ugyanúgy, mint a magyar nyelvünkben, ha ezt a kifejezést Istenre alkalmazzuk, akkor vég nélküli időt jelent. De ha halandó emberre alkalmaztatik, akkor végérvényeset jelent, addig, amíg az élete tart. Mondjak rá példát. Ha azt mondom valakinek, hogy örökre neked adom. Egy embernek nem gondolom, hogy ő halhatatlan lesz, vagy örökké élni fog, hanem amíg élsz, a tiéd, ugye? Vagy azt mondom, hogy már örökké így lesz az életemben. Nem gondolom azt, hogy örökké élni fogok, hanem amíg élek, mindig így lesz az életemben. És ugyanígy használja a Biblia a héber ólámlő ólám és a görög ajóniontó ajónion kifejezést. Tehát ha ez halandó emberre vonatkozik, akkor azt jelenti, hogy amíg az élete tart, feltartóztathatatlan. És ezután még a 14. vers van csak hátra. A 11-től a 14. vers most megint visszatér. Megint így visszanyúl, ahogy láttuk mindig ezt a szerkezeti megoldást. Gyorsan összefoglalta, hogy meg ne ijedjünk, hogy itt nem történik semmi tragédia. Isten nem engedi ezt a harcot kibontakozni, vagy nem engedi győzelemre Sátánt és a seregeit. De most megint fölvet egy újabb jelenetet, hogy ez nem ilyen egyszerűen történik, hogy azonnal tűz száll alá rájuk és megemészti őket, hanem ezt még valami megelőzi. Olvastuk a 11. verstől a 14-ig. És láttam egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és helyük nem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állni az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadta a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol, vagy így kellene fordítanunk inkább a sír, és kiadta a halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A sír pedig és a halál vettetének a tűznek tavába, ez a második halál a tűznek tava. Sokszor tapasztaltam, hogy némelyek azt gondolják, hogy ez az utolsó ítélet a megváltottak fölött. Úgy gondolják, ez az utolsó ítélet jelenete. De ez nem a megváltottak fölötti ítélet. Valaki tud segíteni abban, vagy valaki rájön arra, hogy miért biztos, hogy ez nem a megváltottak fölötti ítélet. Nem csak abból következően, hogy ők már üdvözültek és felmentő ítéletet kaptak, hanem egyáltalán a leírásból, hogy ez éppen a kárhozottak feletti ítélet. És éppen azt akarja megmutatni, hogy mielőtt Istentől a mennyből tűz szállna alá rájuk, előbb egy ítélet hirdetést mindannyiunknak osztály része lesz, és mindegyiküknek be kell látnia a tények erejénél fogva az Isten ítélete igazságosságát, mielőtt ez a vég utolérni őket. Na, miből derül ki, hogy itt nem a megváltottak állnak az Isten ítélőszék előtt? Mire gondol? Hát a megváltottaknak kell vádlottként megállni szemtől szembe Isten előtt? Jövő azt mondja, nem. Ő neki Krisztus a szószólójuk, a védőügyvédjük és a személyes jelenlétük nélkül a felmentő ítélet megszületik, még Jézus eljövetele előtt rájuk vonatkozóan. Másrészt, akik itt az Isten királyi széke előtt megjelennek, azoknak öröm az Istennel való találkozás, vagy félelem? Mit találunk itt? Azt olvassuk, hogy úgy látják Istent, hogy a tekintete elől eltűnik a föld és az ég, és helyük nem találtaték. Tehát nekik rémületes, félelmetes az Istennel való szembesülés. Azt mondja, ők csak az Istennek a mérhetetlen hatalmát és nagyságát érzékelik és rettegnek. Úgy látják őt, hogy a tekintete elől eltűnik az ég és a föld, és helyük sem találtatik. És nagyon jellemző az is, amikor azt mondja a 13. versben, hogy a tenger kiadta a halottakat, amelyek ő benne voltak, a halál és a sír is kiadta a halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltettek mindjárt az ő cselekedeteik szerint. De aztán mindjárt érzékeljük, hogy mintha azt mondaná, hogy szeretnének az emberek ezzel a szembesülés elől elmenekülni, de nem lehet. Mert mindenki, hogyha a halottakat, itt nincs menedék, itt mindenkinek meg kell jelenni az Isten ítélő széke előtt, akinek tekintetétől eltűnik az ég és a föld. És milyen jellemző, hogy azt mondja, könyvek nyitatnak meg, mintha azt mondaná, hogy az Isten nem egyszerűen kimondja felettük az ítéletet, hanem szembesíti a tényekkel. És megítéltetnek a cselekedetei szerint. Szembesülniük kell a cselekedeteikkel. És ez a csodálatos, hogy az Istennek annyira tökéletes, ahogyan végigviszi a dolgokat, hogy ő azt akarja, hogy még a kárhozottak is végül elismerjék az Isten ítélete igazságát. Nem kényszerrel, csak a tények erejénél fogva. Tehát nem kötelező ez nekik, de akarja, hogy szembesüljenek, és tudják, hogy miért, és lássák azt, hogy az Isten hogy ítéli meg az életüket, hogy az Isten igazságosan értékeli az egész lefolytatott életüket és cselekedeteiket, és ennek alapján mondja, hogy nem tehet velük mást. Az élet jogát örökre elvesztik. És sokan ugye azt mondják, hogy hát ha a Biblia szerint nincs örökké tartó szenvedés, hát akkor valaki válaton is azt mondja, hogy legfeljebb nem leszek. De ez nem ilyen egyszerű. Nem tudom, olvastunk-e ilyen riportokat, sokszor lehet hallani, hogy egész kemény bűnözők, mikor az ítélet hirdetés elhangzik, akkor összeroppannak. Miért? Mert az ítélet hirdetés a földi bíróságokon is úgy hangzik el, hogy elsorolják a tetteiket, minősítik a tetteiket, hogy az miféle bűncselekmény, és hogy az a milyen büntetés a méltó, amit kirónak rá. És sokszor ilyenkor roppannak össze az elítéltek. Olyan szörnyű pillanat a tetteikkel való szembesülés, azoknak a kiértékelése jog és igazság szerint, és a büntetés, a rájuk írott büntetés meghallgatása. Szóval nem szabad ezzel a dologgal könnyelműsködni, hogy azt mondanád, semmi az. Jézus, amikor földi életében többször szólt a kárhozat ítéletéről, akkor ezt a kifejezést használta, hogy külső sötétség. És azt mondta, hogy ott lesz sírás, és helyesen fordítva fogvacogás. Mi Bibliánkban fogcsikorgatást olvasunk, de ugye ez mit sugall, ilyen dac, meg ellenállás, de a görög szövegben fogvacogás van. És ha azt mondja, hogy ott lesz sírás és fogvacogás, akkor az emésztő félelem és kétségbeesett sírás, ugye? És milyen kifejező szó, hogy külső sötétség, amikor semmi remény, semmi fénysugár, amikor valaki azzal szembesül, hogy mindent elrontottam, mindennek én vagyok az oka, nem vádolhatok senkit, és lám, mit vesztettem, és ezen soha többé segíteni nem lehet. Ez valami borzasztó dolog. Nem véletlen az, hogy Krisztus ugye így fogalmaz, ez a Biblia híres főigéje, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát is érte adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát Isten, aki tudja, mi az elveszni, és tudja, mi az örök életet nyerni, az mondja, annyira szeretni az embert menteni ettől a sorstól, hogy még az egyszülött fiát is odaadta, hogy aki hisz ő benne, valamiképpen el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ne legyünk közömbösek egyetlen ember sorsa iránt se, nem csak a közvetlen szeretteink és barátaink, hanem valahogy úgy jó az, hogyha az emberben ott van, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Milyen iszonyú veszteség. És ha egy embernek ez a sors jut, és ugye az Isten ezért búzdít mindenkit, minden Krisztus követőt, hogy fáradozzon emberekért, hogy legyen a Krisztus tanúságtevője élettel és szóval, és küzdjön emberekért, mert ez egy borzasztó vég. És az Isten ettől szeretne embereket megmenteni. Emlékszünk, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett. Tudta, miért sír, és azt mondta, most látom, amik rád következnek, és én hányszor akartam, és te nem akartad, és nem tud segíteni rajta. És nézzük még a 14. verset, amíg, bocsánat, egyet feltűnő, hogy miért van itt az életkönyve. Mert azt mondanánk, hát itt pont olyanokról van szó, akik nem igényelték Isten kegyelmét. Az életkönyve, meg a bárányi mondja jelenések könyve is. Akkor hogy kerül ide az életkönyve? Itt csak sejtést lehet mondani. Én azt hiszem, hogy az életkönyvében nem csak nevek kerülnek, nem csak, hogy igénylik az Isten kegyelmét, hanem arra gondolhatunk, hogy minden kegyelmi alkalom is. A megváltottaknál is számon van tartva, hogy hány lehetőséget, mennyi kegyelmet kaptak, de valószínű ezeknél az embereknél is. És döntően nem is azért vesznek el, hogy mit örököltek meg, mit csináltak meg, hogy megkötözték őket a bűneik, hanem az, hogy a kegyelmi alkalmakat visszautasították. Azt, ami lehetett volna, amikor a Szentlélek által közeledett hozzájuk az Isten, vagy valamilyen módon a lelkiismeretükben késztette őket a természetükkel, a bűneikkel való szembefordulásra. Azt hiszem ez a magyarázata annak, hogy itt, ha nem találtatod beírva az életkönyvébe. Ugye emlékszünk rá, hogy Jézus hogy szólította meg Júdást. Barátom, miért jöttél? És Jézus elmondta a királyi mennyegző példázatában, hogy hogy szólítja meg azt az embert, akinek nincs mennyegző ruhája, aki nem alkalmas az örök életre. Barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Valahogy ez azt fejezik, hogy itt az Istenben nem lesz semmi bosszú, az Istenben nem lesz semmi harag, részvét és sajnálat. De annál szörnyűbb, hogy a tényeknek a súlya, hogy az Isten, aki még most is azt mondja, hogy barátom és sajnál, de ő sem tud segíteni. Mert ha valakinek a gondolkozásmódja az maradt, ami nem alkalmas az Isten országára. Tehát ez egy valódi dráma. És az utolsó, a 14. vers, azt mondja, a sír pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava. Megszemélyesíti itt, ugye, a sírt és a halált. Hát ugye az nem személy, de megszemélyesíti őket. És azt mondja, ezek is vettetnek a tűznek tavába, és hogy nevezi ezt a tűznek tavát? Figyeljük csak meg, ez a második halál. Hogy értjük ezt? Végérvényes halál, abszolút halál. Alátámasztja ezt, hogy nincs örökké tartó gyötrelem? Kétszeresen is, mert azt mondja, ez a tűznek tava, amiben mind belevettetnek, ez a második halál. Ez nem vég nélküli gyötrelem, hanem ez egy végérvényes, teljes halál. Másrészt pedig még szimbolikusan megszemélyesítve így mondja, hogy a sír és a halál is belevettetik a tűznek tavába, ami a második halál, mintha azt mondaná, miután elvégezték a munkájukat, ezekre sincs szükség soha többet, ezek is eltűnnek, mint a bűn következményei, tehát előre vetíti már ez, amit később aztán így mond a 22. fejezetnek a 3. versében, az újjáteremtett föld leírásánál, és semmi elátkozott nem lesz többé. Ugye? Tehát a második halálban, a végleges megsemmisülésben, elveszésben minden véget ér, megsemmisül maga a sír és a halál is, és már az újjáteremtett földön semmi elátkozott nem lesz többé. Hát így jutottunk a végére, szíves engedelmet kérek, hogy most én többet beszéltem, de tényleg azt szeretném, hogy el tudjunk jutni a végére, és majd újat kezdjünk a következő fél évben új témát. Megkérdezem, hogy kinek volna kérdése, nyugodtan, bátran lehet kérdést feltenni.